Mennyei Atyánk, hálával állunk előtted ezen a délutánon. Köszönjük a lelki elcsendesedésnek drága perceit, pillanatait, amikor megállhatunk előtted, és köszönjük a Szentlélek jelenlétét és munkáját életünkbe, aki élővé teszi a te jelenlétedet számunkra. Urunk, azt szeretnénk, ha ez az alkalom valóban Isten tisztelet lenne. Ha tisztelnénk téged, ha hódolnánk előtted, imádnánk téged szívünk hozzáállásával, állapotával, szavainkkal, és majd, ha innen elmegyünk, akkor egész életmódunkkal, cselekedeteinkkel. Kérünk, hogy jelenlétedet tedd megtapasztalhatóvá számunkra, szólj mindnyájunkhoz, és légy közöttünk ezen a délutánon. Amen. Amen. Hallgassuk meg az Úr igéjét, testvéreim, amint írva található János evangéliumának 14. fejezetében, a 23. verstől a 27. versig. Jézus így válaszolt: ha valaki szeret engem, az megtartja az én igémet, az pedig az én atyám is szeretni fogja, és elmegyünk hozzá, és szállást készítünk magunknak nála. Aki nem szeret engem, nem tartja meg az én igémet. Azaz ige pedig, amelyet hallottatok, nem az enyém, hanem az atyáé, aki elküldött engem. Elmondom ezeket nektek, amíg veletek vagyok. A pártfogó pedig, a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő tanít majd meg titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam néktek. Békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek. De nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen. Hagyjunk fejet és imádkozzunk. Úr Jézus, hálásak vagyunk ezekért a bátorító, de ugyanakkor felelősségre vonó és figyelmeztető szavakért. Köszönjük, hogy a te szavad élet és lélek, és a Szentlélek szava is élet és lélek. Hadd legyen most élet és lélek az, amit mondunk, és amit hallunk majd ebből az igéből, és legyen áldásod a mi összejövetelünkön. Amen.
Hagyok nektek, az én békességemet adom nektek. De nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja, ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen. Azért ismételtem meg ezt a két ige verset, mert nagyon mélyen megérintett, amint elolvastam ezt az ige szakaszt, és különösen hozzám szólt ez az ige vers, nagyon nagy szükségem volt ezekre a bátorító szavakra. Úgy látom, hogy világunkban egyre nagyobb hiányzik a békesség, és környezetünkben, embertársainkkal való kapcsolatunkban, és világszerte is vannak törekvések elérni a békességet. Sajnos, hogy a legtöbb ilyen törekvés, inkább ilyen emberi törekvés. Vágyunk a békességre, és nagyon sokan vágynak a békességre, de nem arra a békességre, amit Jézus ad. Egy olyan békességre, amit mi akarunk megteremteni, amiket feltételekhez kötünk, amik bizonyos megegyezéseken alapulnak. Nagyon sok minden van környezetünkben, ami elnyugtalaníthat, és ami elveszi a mi békességünket. Nagyon sok ember nyugtalan, és hogyha szétnézünk, és az emberek arcán így végignézünk, látjuk azt a nyugtalanságot, nem igazán boldogok, és keresik azt, hogy megnyugodjanak, keresik a békességet. Megdöbbentem, amikor rádióban nagyon sokszor hallom, hogy reklámoznak különféle gyógyszereket, hogy ezt, vagy ezt a gyógyszert, hogyha beveszed, akkor el fogsz tudni aludni, meg fogsz nyugodni, jobban leszel, jobb lesz a közérzeted. Úgy látszik, hogy nagyon nagy szomjúság van a nyugalomra, a nyugodt életre, a békességre. Az emberek vágynak rá, de nem jó helyen keresik. Az igazi békesség, amit Jézus Krisztus tud adni, az nem csak a tünetet enyhíti, az nem csak egy néhány óráig tart a hatása, hanem az egy olyan békesség, amit nem a körülmények befolyásolnak. Nehéz volt ezt megértenem nekem is, mikor olyan helyzetbe kerültem, hogy nyugtalanság fogott el, békétlenség, és kérdéseim voltak. Vágytam arra, hogy újból megnyugodjak, vágytam arra, hogy betöltsön az Úr békessége, és arra gondoltam, hogy úgy fog ez megtörténni, hogyha megszűnik az a gond, vagy megszűnik az a próba. És rá kellett jöjjek arra, hogy Isten nem mindig veszi el azt a próbát, azt a nehézséget, ami kiváltja a nyugtalanságot életünkbe. Lehet, hogy megmarad az a próba, megmarad az a nehézség, de jön és békességet tud adni a nehézségek közepette is. Nem a körülményektől függ ez a békesség, ez a nyugodtság. És nagyon jó volt azt megtapasztalni, hogy bár a körülmények maradtak a régiek, mégis nyugodt tudtam maradni, mégis Isten békességet öltötte be életemet. Úgy gondolom, hogy ez az, ami időtálló, és ez az, amire szüksége van minden embernek. Kereshetünk békességpótlókat, nyugalompótlókat, de ezek nem fogják megoldani a szívünk problémáját, és senki nem lesz ettől boldogabb. De az igazi békességet és az igazi nyugalmat megtalálhatjuk az Úr Jézusban. Amikor a tanítványok összezavarodottságukban bezárkóztak, féltek, miután az Úr Jézus meghalt, az Úr Jézus, amikor megjelent közöttük, úgy köszöntötte őket, hogy békesség néktek. Tudta az Úr Jézus, hogy most erre van a legnagyobb szükségük. Abban az összezavarodott állapotukban, amikor félelem, nyugtalanság volt velük a jövővel kapcsolatban, arra volt a legnagyobb szükségük, hogy az Úr Jézus így köszöntse őket. És ezt a békességet akarja szívünkbe is adni az Úr Jézus. Szeretnék még egy igeverset felolvasni. Pál apostol a Filippi beliekhez írt levél 4. rész, 6. 7. vers. Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben, mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. És Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Valóban Isten békessége tudja elűzni a nyugtalanító gondolatokat, azokat a problémákat, amik nyugtalanságot generálnak a mi életünkbe. Kívánom azt, hogy engedjük, hogy az Úr Jézus békessége töltse be a mi életünket. Hadd tudjon ő igaz nyugalmat adni nekünk. Ne keressünk nyugalompótlókat, hanem keressük őt. Amen. Most az énekar szolgálatát fogjuk meghallgatni, majd azt követően Szabó Edit fog szolgálni.
Tevés alapja volt az a kép, amely szemlélteti a széles és a keskeny utat, és visszagondolva gyerekkoromra, én is sok időt eltöltöttem, hogy nézegettem ezt a képet, és kisgyermekként nem tudtam elképzelni, hogy mi a jó abban, hogyha választjuk a keskeny utat, ami göröngyös, ami veszélyekkel teli. Emlékszem, hogy két erős oroszlán is áll a keskeny utnak a szélén, és veszélyekkel telve van, és ott a másik oldal, tele vannak színes ruhás emberekkel, és gazdagsággal, és fénnyel. Aztán, ahogy olyankorban jutottam, hogy már tudtam olvasni, egyre több ilyen gyerekkönyv ment át a kezemen, és az egyik volt a Kiszarándok vándorútja. És ez a könyv bemutatta nekem úgymond a hívő életet, és azt a sok tulajdonságot, fogalmat, amit egy gyermek nem biztos, hogy megért, alakot öltöttek a szemem előtt, és mindegyik megelevenedett előttem, és tisztázódtak azok a sok problémák, azok a kérdések, amelyek engem foglalkoztattak. És megértettem, hogy mi a különbség a két út között, és akkor is már el tudtam dönteni, hogy én melyiken szeretnék járni. Aztán nem olyan rég ez a gyerekkönyv a kezembe került, és akkor mosolyogva gondoltam rá vissza a gyerekkori gondolataimra ezzel a könyvvel kapcsolatosan, és immár felnőtt fejjel is nagyon tudom tisztelni annak a könyvnek az íróját, hogy mennyi igazságot foglalt össze egy kis könyvben, úgyhogy a gyerekek értelmi képességéhez viszonyította a dolgokat, ami ugyebár sokszor felnőtteknek is még problémát okoz egyes dolgokat megérteni, és még jobban tisztázottak bennem azok, hogy a keskeny út az olyan, mintha egy pallón mennénk végig, ami tényleg sok-sok veszélyel van körülvéve. És hogyha nem tekintünk előre, akkor a bal és a jobb oldalon lévő veszélyek, az aggodalom, félelem, csalódások, a hétköznapi problémák, azok nagyon könnyen le tudják venni a mi lábunkat arról a keskeny kis útról. És hogyha nem nézünk egyenesen a cél felé az Úr Jézusra, akkor könnyen meg is botolhatunk, és el is esetünk. Hát be kell valljam, hogy az én útam is ezen a keskeny úton sokszor jár megpróbáltatásokkal, sokszor meg is botlom és el is esek, de rájöttem arra, hogy ha Isten az, akire mindig fel tudok tekinteni, akkor ő ott van velem. Ő mindig nyújtja az ő kezét, hogyha szükségem van rá, akkor ott van az ő keze. És nem kell más tennem, csak kinyújtanom az én kezemet az ővébe, és akkor már is megint két lábon állok azon az úton. És ez az út, amit adott nekem eddig, az a lehető legjobb dolgok, amik történhetnek egy ember életében. Megismertem ezen az úton a békességet, amiről az előbb is szó volt, azt a nyugalmat, amit csak Isten adhat, és a szeretetet, amit csak ő tud nekünk biztosítani. Hát én azt kívánom mindenkinek, és főképpen magam részére is, hogy ezen a keskeny úton úgy tudjunk végigmenni, hogy ne vegyük le szemünket a cél felől, hiszen megéri végigmenni ezen az úton, mert bennünket vár ott a mi mennyei atyánk. Amen.
Ebből az énekkar fog szolgálni, majd azt követően Gerge Ilonka.
Thank you. keresed boldogságod. Boldogságod mólójogban ne keresd. Ez a világ boldogá úgysem tehet. Tűnő árnyék minden, amit itt találsz, eltűnik ez, mint eltűnő délibáb. A boldogság alapja Krisztus szava. Erre építs! Ez nem dől romba soha. Ez megmarad. Figyeld, amit mond neked, boldogságot biztosítva így lehet. Figyelj erre, hallgass Isten szavára, ez elvezet a boldogság útjára. Krisztus az út. Ő megy elől, s te követed. Boldogságot hiddel biztosítva lesz. Ő azon út, amely menny felé vezet, tisztátalan ezen úton nem mehet. Ez az út a megváltottak szent útja. Csak ez vezet itt lelki nyugalomba. Boldog, ki ezen utat megtalálta, s ezen halad a Krisztus lábnyomába. Béke, öröm, remény, hit és szeretet, ez boldogság, a mennyet bírni neked. Ha Krisztus lesz boldogságod alapja, úgy nem megy le boldogságod napja. Boldog csak az, ki nyer bűnbocsánatot, lelki békét, krisztusi alázatot. Tiszta szívet, szeretetet, szent hitet. Ezek nélkül senki boldog nem lehet. Boldog csak az, aki újjá született. Krisztustól nyert megszentelő szellemet. Ez a lélek ad hitbizonyságot, hogy neve a mennyekbe feliratott. Boldog, aki tudja, hogy menny polgára, ott vár rá a szentek sokasága. Kedves lélek, boldogságot így keres. Ez megmarad felőle, biztos lehetsz. A boldogság alapja Krisztus maga, ki ráépít, csalódott nem lesz soha.
Közösen fogunk énekelni, majd azt követően Szabó Rebeka testvérnő szolgálatát hallgatjuk meg.
Nagyon sokan jönnek véleménnyel, milyen énekeket énekeljünk. Ez nagyon jó. Fiatalok, énekeljünk fiatalos éneket. Az idősebb korosztály, hát énekeljünk már olyat is, amit mi rég nem énekeltünk. És miért nem énekeljük a 70-es évek énekét? Hát most egy ilyen éneket fogunk énekelni, amit lehet nem mindenki tud, különösképpen lehet a fiatalabb generáció, de hadd énekeljük ezt az éneket együtt, és aztán megtanulják. A harmadik verszakra már mindenki fogja tudni.
A szent lelke az új életnek, mely hevíti a szíveket. A te népe, ó, hajt kérdéget, mi kérünk téged, áraz rám most, kegyelme csodás cseppjeit, és magasztalunk téged.
szeretném elmondani, hogy most itt állok, az Isten akaratának a teljesítése és a Szentlélek munkája. Amikor péntek este Reni megszólított, hogy szolgálok-e, vagy vállalok egy szolgálatot, hát mondtam, hogy késő is van már, aztán fáradt is vagyok, és hazafelé menet, egyedül mentem, és ugye a Szentlélek eszembe juttatta, hogy a ti beszédetek legyen igen, igen, vagy nem, nem. És eszembe jutott, hogy megígértem Reninek, hogy amikor kevés szolgálat van, szóljon, mert vállalom. És hazamentem, mivel a verseket nagyon szeretem, belemerültem a verses kötetekbe, és kerestem a verseket, hogy a Szentlélekkel kapcsolatba találjak, és mind csak pünkösdi versek voltak. Aztán jön Dorottya, és mondja, hogy na, csak vállaltad édesanyja a szolgálatot? És mondtam, hogy nem, mert nem kaptam verset. És azt mondja, hogy édesanyja, de hát nem versbe mondd el, hanem mondd el, amit a Szentlélek végzett az életedbe. És úgy gondolkozok, mondom, Dorottya, de nem lesz dicsekvés, hogyha én arról beszélek. Aztán ezzel lefeküdtem, és közben imádkoztam, mielőtt lefeküdtem, és mondtam, hogy Uram, ha azt akarod, hogy szolgáljak, akkor biztos adsz nekem a te lelked által, hogy tudjak valamit mondani, ami építő is lesz a testvéreknek. És reggel, amikor felkeltem, elővettem az ígét, és hát megfedett az íge megint. A Zsidókhoz írt levél 11. rész 6. versébe azt mondja, hogy hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni. És akkor felolvasok belőle, vagy 2-3 mondatot a magyarázatból, azt mondja, hogy óvakodjál attól, hogy másoknak szemével nézz magadra. Ennek sok veszélye van. Ha mások tetszésére törekszel, az lehet, hogy a vágyat, hogy nekem teremtődnek akar tetszeni. Elöli belőled a vágyat, hogy nekem teremtődnek akar tetszeni. Sokkal valóságosabb képet kapsz magadról, ha az én szememmel nézed magad. És akkor azt mondtam, hogy Uram, ha te azt akarod, hogy szolgáljak, akkor biztos, hogy adsz valami gondolatot nekem, amiből tudok szolgálni. Aztán egész nap nem foglalkoztam az ígével, és este, persze már péntek este a könyveket elpakoltam mind, és véletlenül, de nem véletlenül maradt, hiszem ez a vetés és aratás az íróasztalon, és egy kicsi versre, amit végignéztem már azelőtt is, akadt meg a szemem, amit tényleg, hogy Isten végez rajtam nap mint nap, mert kell formáljon és faragjon belőlem, amit látom, hogy most is, tehát hirtelen ígérek valamit, vagy olyat szólok, ami a jó Istennek nem tetszik, vagy nem tudom teljesíteni, és úgy azt láttam ezt ebben a kis versben, amiben magamra ismertem, hogy az Úr Jézus Krisztus maga a Mester, és a szent lelket használja a fejszének, hogy mindazt, ami nem tetsző neki, azt lefaragja belőlem. Erdei Csaba, Faraga Mester. Kezében ormótlan, nyers fadarab. Tűzre való maradék. Mihez kezd vele? Lesz hozzá türelme? Nem fárad bele? Sok görcse, göbe van. Faragja, vési, lankadatlan. Repked a forgács, szerte szét. Húrjatok, forgán szilánkok, hogy a göcsörtös fadarabból lassan végre hibantakozzék, amit mestere belelátott. Amen.
Újból az énekar szolgálatát fogjuk meghallgatni, majd azt követően Nagy Kassa Márta fog szolgálni.
Jöjjön már a szőr, nincsen mások idő, a munkás kevés, jöjj a dél, mikor munkát jutalmáért áll a dél.
Arról, hogy hogyan munkálkodott Isten az utóbbi időben az ő szent lelke által az én életemben, és egy néhány gondolatot, amit találtam vers helyett a lélek munkájával kapcsolatosan. Az utóbbi időben sokkal inkább figyeltem arra, hogy Isten mit akar elvégezni bizonyos események, bizonyos körülményeken keresztül. Ez még inkább azért született meg a szívembe, hogy voltunk a nyáron a táborba, és nagyon megragadott az, hogy az Úr Jézus, az az előadás a Kovács testvérnek, hogy az Úr Jézus milyen türelmesen foglalkozott a Péterrel, és milyen sok mindent tanított meg, de nem egyszerre, hanem türelmesen foglalkozott vele, és időnként valamire megtanította. És azt tapasztaltam, hogy a mi életünkben is éppen így van, hogy Isten munkálja mi szívünket. Lehet, hogy már több éve követjük őt, és talán most tudott kimunkálni bennünk valamit, amit eddig nem vettünk észre, vagy amit helyre kell állítson. Így, ahogy figyeltem azt, hogy mit akar Isten munkálni az én életemben, akár ige hirdetések által, akár ige hallgatások kapcsán, ige olvasás a személyes csendességben. Figyeltem arra, hogy Isten mit akar bennem kimunkálni, és azt vettem észre, hogy tanít türelemre, arra, hogy türelmesen tudjak várni, kivárni dolgokat. Például gyermekeinknek a lelki növekedését, azt, ahogy ők kibontakoznak, és ne próbáljam sietetni a dolgokat, hanem türelmes legyek, imádkozzak értük, ha kell, segítő kezet nyújtsak. Arra is megtanítgat az utóbbi időben az Úr, hogy milyen nagy áldás, milyen nagy kegyelem az, amikor a reggeli csendességemben teljesen magára, Istenre tudom bízni az én életemet, hogy Uram, nem vagyok elég bölcs, nem tudom beosztani talán az időmet, nem tudok bölcs döntéseket hozni, de kérem a te segítségedet, vezess. Olyan nagyon jól megtapasztaltam azt, hogy Isten az ő lelke által oktat. Ezt tedd, ezt ne tedd. Figyelmezted, hogy ezt most így kell tenni. Van, amikor a lélek által eszembe juttat, hogy valakit hívjak fel, és olyan jó az, amikor azt meg is tudom tenni. Nem elég az, hogy megértsem Isten akaratát, szeretném azt tenni. Sajnos, hogy
megtapasztaltam, van ilyen tapasztalat is, hogy megértettem, és nem mindig tudtam azonnal engedelmeskedni, de szeretném ezt tenni. Egy néhány gondolatot szeretnék még felolvasni, amit találtam a lélek munkájával kapcsolatosan. Szeretném, ha testvérek is ezt meghallgatnák. Az ember azt vallja, külső változás kell, s akkor belülről is megváltozom. Isten tanítása pedig belső változás kell, s a külső is változhat. Az általános gondolkozás az, élet minden területén az emberi törvényszerűségekkel számol csupán. Isten világában viszont nincs helye az okoskodásnak, mert Istennél minden lehetséges. Minden területen érvényes ez az igazság. A keresztény ember életében van szorongattatás, van nyomorúság, de nincsen zsákutca, amelyből nincs kiút. A Szentlélek, Jézusszerű lélek, ha bennünk lakozik, minket is Jézusszerűvé tesz. Megszentel, tisztogat, érleli a lélek gyümölcse ízeit az életünkbe. Igazán emberré tesz. Hogy ne gyűlöljünk, arra egyedül a lélek tesz képessé minket. Legnagyobb ismertetője a lélek jelenlétének a szeretet. Hitigazságokat továbbadhatunk a lélek segítsége nélkül is. De a hitet, amely eleven, dinamikus ajándék, csak a lélek teheti valóságossá valaki számára. A lélek munkája győzi meg az embert arról, hogy bűn az, ha nem hisz Jézusban. A lélek munkája győzi meg az embert arról, hogy Jézus az volt, akinek mondta magát. A lélek munkája győzi meg az embert arról is, hogy nem élhet kényekedve szerint, mert végül el kell számolni a cselekedeteivel. Kívánom azt, hogy figyeljünk naponként a lélek munkája, a lélekre, és engedelmeskedjünk neki. Amen.
A tegnapi nap folyamán Kolozsváron egy menyegző Isten tiszteleten vehettünk részt Isten kegyelméből, ahol Istennek volt gondja arra, hogy a prédikáció révén engem is tanítson. A felolvasott ige az a Noé bárkája című részből volt, akkor, amikor Noé bárkát kellett építsen, aztán jött az özönvíz, és akkor derült ki az, hogy ez a bárka úgy volt megépítve, hogy Isten parancsolta, hiszen kiállt a próbát, és fennmaradt a víznek a felszínén, és akkor, amikor elmúlt az özönvíz, ez a bárka, ez a hegy tetején, a hegy csúcsán akadt meg, annak ellenére, hogy a víz az leapadt. A prédikációban ezt a bárkát a családhoz hasonlította a testvér, és arra hívta fel a figyelmet, úgy az új házasokét, mint a régebbi házasokének a figyelmét, hogy nekünk is minden nap építenünk kell családunkat. Ugyanúgy, hogy Noénak meg kellett építse ezt a bárkát, és nem mindegy az, hogy hogyan építjük a családot. Nem csak a férjnek a feladata, hanem a feleségnek is, úgy, mint segítőtársnak. Nem mindegy az, hogy milyen anyagokat használunk fel. Ugyanúgy, hogy nem volt mindegy az, hogy Noé milyen fából kellett építse ezt a bárkát. Nekem, mint, én ezt úgy értettem meg, hogy nekem, mint feleségnek, mint segítőtársnak törekednem kell arra, hogy engedelmes legyek, arra, hogy türelmes legyek, arra, hogy egyre jobban tudjak szeretni, arra, hogy megelégedett tudjak lenni, illetve, hogy teremjen minden nap a léleknek a gyümölcseit. Nem mindig könnyű ez, hiszen úgy, hogy az előbbi bizonságtételekben is lehetett hallani, ebben a világban élünk, és körülöttünk hullámok vannak, állandó veszély leselkedik ránk, és a bárka, a család, az ki van téve a megpróbáltatásoknak. De akkor, hogyha a családunk, vagyis a mi jelképes bárkánk Isten szerint van építve, ha minden nap olvasjuk az ígét, közösségbe vagyunk vele, igyekszünk az ő útmutatása szerint élni, akkor a vizek felett, tehát a vizeken tudunk maradni, és nem süllyedünk el. És végén pedig, amikor majd bárkánk a célba ér, akkor fenn lehetünk a hegyen, fent vele a mennyben. az én kívánságom az magam elsősorban, és a többi család számára is, hogy így tudjuk építeni a mi családi bárkánkat, hogy az, amikor az fennmaradjon a víz felszín, akkor, amikor jönnek a megpróbáltatások, a mindennapok nehézségei, és meg kikössünk ott fenn a mennyben. Amen.
Kedves testvéreim, most az ige szolgálatban a Szentlélek bennünk lévő munkájáról fogunk elmélkedni. A Szentléleknek nagyon sokféle munkája és hatása van az életünkre. Nem tudunk ezekkel minden foglalkozni. A felolvasott ige az határt szab nekünk abban, hogy három gondolatot emeljünk ki, mégpedig azt a három gondolatot, hogy először is a Szentlélek Isten iránti szeretetet gerjeszt a szívünkbe, az Úr Jézus Krisztus iránti szeretetet gerjeszt a szívünkbe. A másik dolog, amit a Szentlélek végez a mi életünkbe, hogy tanít minket, és a harmadik dolog pedig az, amit az igében is találunk, hogy békességet ad nekünk. Hát vegyük sorra ezeket a dolgokat. Nem olyan dolgok ezek, amelyek újdonságként hatnak számunkra, hanem olyan dolgok, amelyeknek a megélése, az átélése mindennapos kihívása számunkra. A kérdés az, hogy mennyire tapasztaljuk Istennek a lelkét az életünkben. Hát a Szentlélek azt nem lehet látni, a Szent Lelket nem lehet másképp megtapasztalni, csak azok által, amiket cselekszik az életünkben. És ha nincs az igéből tanítás a számunkra, ha nem ismerjük az igét, nem is tudjuk azt, hogy a Szentlélek munkálkodott bennünk. mert Isten szuverén módon cselekszik az emberek életében, még akkor is, ha az ember nem érti, hogy mi történik vele. Nem olyan régen olvastam egy interjút, amit gondolom nem sokára testvérek is elolvashatnak. Arról szól az elbeszélés, hogy hogy újult meg egy gyülekezet, hogy újult meg néhány fiatalember. És ott leírja, elmondja az illető, hogy amikor három fiú látta, hogy milyen zűrzavar van a gyülekezetben, és mennyire haragusznak a testvérek egymásra, meg széthúzás van a gyülekezetben, akkor azt gondolták, hogy neki kellene tenni ezért valamit. Hát de mit tegyenek? És akkor az egyiknek eszébe jutott, hogy valamikor volt egy látogató a gyülekezetből, Irmihály falváról, aki azt mondta, hogy amikor a gyülekezetben bajok vannak, és ők ezt megtapasztalták, akkor le kell ülni, és imádkozni kell, és böjtölni kell, és akkor Isten megoldja a gyülekezetnek a problémáit. Ez a három fiú azt gondolták, na, mi ezt fogjuk tenni. És neki kezdtek imádkozni. Hónapokon keresztül imádkoztak, hogy Isten könyörüljön meg a gyülekezetük. Hisz a testvérek veszekednek, a családok széthúznak, és olyan a gyülekezeti élet, ami nem kívánatos senkinek. És egyszer csak arra gondoltak, hogy miért is imádkozunk mi a gyülekezetért? Hisz a mi életünkben sincs meg az, amiért imádkozunk a gyülekezetért, hát még mi se vagyunk igazán hívők. És akkor neki kezdtek magukért imádkozni. A három fiúhoz egy negyedik is csatlakozott, kisebb volt, és meghallotta, hogy imádkozni járnak a társai, köztük kettő az ő testi testvére volt. Azt mondja, én is csatlakozom hozzá. És akkor imádkoztak hónapokon keresztül. És egyszer, egy vasárnap délután kimentek a mezőre, egy ilyen füves helyre, és neki kezdtek újra imádkozni magukért, és az egyiknek eszébe jut egy ige. És azt mondja, hogy ez rólunk szól ez az ige. Isten kitöltötte az ő szent lelkét az életükre, arra három fiúra, és neki kezdtek sírva imádkozni, és megvallották a bűneiket, és kérték Istent, hogy bocsásson meg neki. És különleges módon megtapasztalták azt, hogy Isten betöltötte békességgel és nyugalommal az életük. És akkor megtudta a kisebbik, aki nem volt ott azon a vasárnapon, azt mondja, bárcsak én is ott lettem volna. És akkor azok közül, a fiúk közül az egyik, egy falusi gyülekezetről van szó, csütörtök este, ő tartotta az ige hirdetést, vagy az imaórát, ami volt, és azt mondja az a fiatal, aki hallgatta, hogy Isten lelke áthatotta az életemet. Neki kezdtem sírni. És mikor mindenki hazament, akkor én letérdeltem ott a lóca mellett, és elmondtam Istennek mindazt, ami a szívemben van. És megtapasztaltam, hogy Isten megbocsátotta bűneimet. És azért mondom ezt a történetet el, mert ezek a fiúk nem tudták azt, hogy mi történik velük. És azt mondja ez az interjú alany, hogy majd később tudtuk meg, hogy az volt az a pillanat, amikor mi megtértünk, és újjászülettünk. Amikor Isten lelke betöltötte az életünket, de nem tapasztalták, nem látták sehol Istennek a lelkét, nem tapasztalták, csak azt, amit a Szentlélek végzett. A bűnbánatot, majd a békességet, majd a felszabadultságot, majd azt a világosságot, amit láttak, ahogy meglátták önmagukat, és meglátták a gyülekezetüket, és a tennivalójukat. A Szentlélekről okos teológusok azt is szokták mondani, hogy a rejtőzködő Isten. Soha nem önmagát mutatja meg, hanem Jézus Krisztusra mutat, Isten dicsőségére mutat, és így tanít bennünket. Az Úr Jézus ígérete szerint itt van ma este a Szentlélek, a hívőknek az életében ott van a Szentlélek, még akkor is, hogyha nem úgy látjuk, mint a többi embertársunkat, vagy úgy, mint ahogy elképzeljük magunknak, Jézus Krisztusnak a személyét. Nos, testvéreim, az első kérdés, mert az Úr Jézus azt mondja itt az igében, hogy azok, ha valaki szeret engem, az megtartja az én igémet. Az első kifejezés tehát, ha valaki szeret engem. Hát hogyan jutunk oda, hogy szeressük az Isten? Nagy dolog ez, testvéreim, ha valaki el tud jutni oda, hogy szeresse az Isten. Hogy ne csak féljen az Istentől, ne csak azt tapasztalja meg, hogy ránehezedik a bűnének a terhe, és akkor megvallja a bűnét az Istennek. Hogy ne csak azt tapasztalja meg, hogy esetleg felszabadul az ő lelke, hanem valahogy, ahogy mondja Istennek az igéje a Római Levél 5. fejezetében, hogy Istennek a szeretete kitöltetett a mi szívünkbe. Úgy, mintha lenne egy üres szívünk, és mintha valami folyadékot bele öntenének a mi szívünkbe. És attól kezdve szeretjük az Isten. Vannak olyan hívők, akik soha nem tapasztalták meg hitéletük folyamán azt, hogy szeretik az Isten. Te szereted az Isten? Amikor azt mondjuk, megtapasztaljuk, hogy Isten szeretete kitöltetett a szívünkbe, akkor azt mondjuk, nem volt ez mindig így. Amikor bűnben éltünk, az ember nem szereti természet szerint az Istent. Az szerint a természet szerint, ami elromlott. Mert az ember úgy volt megteremtve, hogy szeresse az Istent. Úgy, ahogy a gyermeknek természetes az, hogy szeresse az ő szüleit, és minden kisgyermek szereti a szüleit. És ragaszkodik hozzá, és örül neki, és kacag, és akkor a szülő visszaszereti, és a gyermek még jobban szereti, és megölelik egymást, és szeretik egymásnak a jelenlétében. De ugye a gyermek lassan felnő, és a szívébe elhajol a szüleitől. És nem szereti már úgy a szüleit. Vagy megbotránkozik a szüleibe, vagy kifogásolja a szüleit. Hát ugyanez történt velünk akkor, amikor bűnbe estünk. Elveszítettük az Isten iránti szeretetünket, és neki kezdtünk félni az Istentől. Ádám, hol vagy? Hát elbújtam, mert féltem. Nem akarok most már veled találkozni. Ádám, mit tettél? Talán nem ettél annak a fának a gyümölcséről, amiről azt mondtam, hogy ne egyél? Hát ettem, de az asszony adott nekem. Elveszítettük ezt. De amikor újjászületünk, amikor megtapasztalunk valami olyasmit, mint ezek a fiúk, a bevezető történetemben megtapasztaltak, akkor Isten szeretete jön be a mi szívünkbe. A régi természet megváltozik. Nem vészel teljesen, ott marad még bennünk az óembernek a kívánsága, de jön egy új. És mondhatjuk azt, testvéreim, hogy a régi természet az hihet Istennek a létezésébe. A régi természettel, az elménkkel megérthetjük, hogy Isten létezik. Hajlamos az elménk arra, hogy megértsük, hogy valaki teremtette ezt a világot. Hogy van fölöttünk egy transzcendens lény, aki irányít valamit, és aki fenntartja ezt a mindenséget. A régi természet ezt meg tudja érteni. Meg tudja érteni, hogy létezhet az Isten. És ha nézi a természetet, vagy olvassa a Bibliát, akkor esetleg még csodálhatja is az Istent. De a régi természetünkkel nem szerethetjük az Istent. Ez csak az új természet. Az új ember szereti az Isten. A Biblia világossá teszi előttünk, hogy amellett, hogy a szeretet egy mélységes érzés és vonzalom a szívünkben, a szeretet ugye egy cselekvő tényező is, egy cselekvő oldala is van. Nem lehet egyiket a másik ellen kijátszani. Nem lehet az, testvéreim, hogy mi azt mondjuk, mi csak cselekedettel mutatjuk meg, hogy szeretjük az Isten. És dolgozunk, és teszünk, veszünk, tevékenykedünk, de a szívünk soha meg nem mozdul Isten szeretetére. Soha nem érezzük az Isten iránti melegséget, az Isten iránti vonzalmat. Úgy, mint ahogy a szerelmesek szeretnének találkozni egymással. Amikor szeretnék legyőzni azt a távolságot, ami esetleg elválaszt őket, és minél közelebb és közelebb kerüljenek egymáshoz, hogy bárcsak beszélhetnénk, bárcsak kommunikálhatnánk, bárcsak láthatnám. Ilyen a szeretet, ilyen a szerelem, hogy a másikat közel akarja tapasztalni, látni, érezni. És ilyen a hívő ember is. Nem mondd azt, hogy szereted az Istent, ha soha nem sóvárogtál arra, hogy közel legyél hozzá. Ha soha nem sóhajtoztál, mint Pál apostol, mint aki a testben vagy, hogy elköltöző, hogy bárcsak az Úrral lennénk, mert az sokkal jobb. Ne mondjad azt, hogy szereted az Istent, ha nem akarod hallgatni a szavát. Ha nem érezted soha azt, hogy van egy mélységes vonzalom, és most mindent félreteszek, és leülök, és olvasom a Bibliát, és oda megyek, és imádkozok az Istenhez, mert szeretem az Istent. De azt se mondd, hogy szereted az Istent, mert tele vagy ilyen vonzalmakkal, meg érzésekkel, hogyha nincs cselekvő oldala a hitednek. Ha nem teszed azt, amit az Isten mond. Ha nem szeretsz másokat is. Mert Isten nem azt akar, hogy csak őt szeressük, hanem azt akar, hogy másokat is szeressük. Ha nem tartod meg az ő parancsolatait, ha nem teszed, amit ő mond, akkor a szeretet csak egy olyan érzés, ami egyszer jön, máskor elmegy, egyszer fellángol, máskor elmegy. Mert az érzések ilyenek. A szeretet érzését meg kell erősíteni a hűségnek a kötelékére. A szeretet fellángolását meg kell erősíteni az engedelmességnek és az Isten akarata teljesítésének oszlopába. Meg kell erősíteni. Miben tudod megmutatni, hogy szereted az Isten? Van-e az életedben ilyen szeretet gesztus Isten iránt? Ugye emberek olyanok vagyunk, hogy akiket szeretünk, próbálunk szeretetes gesztusokat tenni. Igaz, hogy nem mindig olvassuk megfelelőképpen egymás szeretet gesztusait. Ugye észre is vették az okos pszichológusok, hogy nem mindenki egyforma szeretetnyelvet beszél, de azért mégis megpróbál valamit beszélni. Meg kell tanuljunk egymásnak a szeretet nyelvén. Hogyha rózsát viszünk a feleségünknek, a feleségünk meg kell tanulja, hogy ez az én kifejezésem, hogy szeretem. Vagy mások nem visznek rózsát, hanem elmosogatnak. Annak ugyanolyan értéke van, mint a rózsán. Aztán vannak olyanok, akik mindig csak rózsát várnak, vagy mindig csak mosogatást várnak. Nos, vannak szeretet gesztusaink. És amikor megértjük, hogy az a szeretetnek a kifejezése, akkor olyan jól esik nekünk, mert látjuk, hogy szeret. Ugye a gyermekeink, amikor már kezdik felmérni azt, hogy tartoznak nekünk valamivel, és tesznek nekünk valamit, az egy nagyon egyszerű dolog, egy banális dolog. Lehet, hogy egy krickracot rajzolnak csak, vagy hoznak nekünk egy képeslapot, amit egy összegyűrt füzetlapból készítenek. De annak nagy értéke van, mert egy szeretett gesztus. Nos, akik szeretik egymást, azok szeretett gesztusokkal kedveskednek egymásnak. Milyen szeretett gesztussal kedveskedtél az Istennek? Mi az, amit egyszer, vagy többször, vagy mindig azért teszel, csak hogy megmutassad, hogy szereted az Istent? A Szentlélek azt munkálja bennünk, hogy szeressük az Isten. Megmutatja nekünk az Úr Jézust. Meghallatja velünk az ő szavát. Megmutatja nekünk az ő szépségét. Megmutatja nekünk Istennek a dicsőségét, amennyire fel tudjuk azt fogni. És ösztönöz minket arra, hogy valamit tegyél, valahogy mutasd meg, hogy szereted az Isten. Mit tettél ezen a héten ilyen szeretett gesztusból? Hát mondjuk a szeretet gesztus az apróság. El kell jussunk nem csak a szeretet gesztusokig, hanem oda, hogy az életünket teljesen Isten szolgálatába állítsuk. Mert végül is ez fejezi ki a mi szeretetünket, a teljes engedelmesség. Amíg a szeretet gesztusok, alkalmi megnyilvánulások, minden hívő embernek az élete rá kell álljon arra a vonalra, amelyik arról beszél, hogy én szeretem az Isten. Mert ő is szeretett engem. Mert önmagát adta értünk. És úgy gondolkozok magamról, hogy ha ő szeretett engem, és Jézus Krisztus meghalt értem, akkor én már nem magamnak élek. És akkor a sok gesztus, vagy az egyes gesztusok összeállnak egy bizonyos életformává, egy bizonyos hozzáállásá, egy bizonyos gondolkozásmóddá, mert szeretem az Istent. És én azért vagyok ilyen, és azért teszem ezt, és azért lelkesedek ezért a dologért, meg azért a dologért, mert szeretem az Istent. Na, a Szentlélek ezt munkálja ki a mi szívünkbe. Aki megtartja a parancsolatokat, az Isten is szeretni fogja, mondja az Úr Jézus Krisztus. Elgondolkoztam ezen, hogy is kell ezt érteni. Miért? Mert aki nem tartja meg a parancsolatokat, azokat talán nem szeretné az Isten. Vagy ki kell érdemelni Istennek a szeretetét? Hát nem úgy van. Isten mindenkit szeret. Isten alap beállítása az, hogy mindenkit szeret. Mint a nap, ahogy süt és sugárzik ebbe a mi naprendszerünkbe, éltet mindenkit és mindent, úgy Isten szeretete is mindenkit elér. Van, aki erre reagál, van, aki erre nem reagál. Van, aki szereti, hogy szereti az Isten, van, aki nem szereti, hogy szereti az Isten, nem is akar hallani róla. És mi is Isten gyermekeiként érezzük Istennek ezt a kegyelmes szeretetét, ami úgy vesz körül bennünket, mint a napsugár, hogy körülveszi ezt a világot. De van egy másik oldala is. És hogy ezt megértsük, talán a szülő és a gyermek viszonyra kell gondoljunk. Ha a szülő egészséges gondolkozású, minden gyermekét egyformán szeret. Gondoljunk csak a tékozló fiúra és az ő apjára, mind a két fiát egyformán szerette. Hogy a kicsi kikérte, vagy az egyik kikérte a vagyonát, és elment, és eltékozott mindent, és az apjához méltatlanul ért, attól még nem szerette kevésbé, sőt, lehet, hogy még jobban szerette. De van úgy, testvéreim, egy családban, hogy amikor a gyermek megérti azt, hogy szereti a szüleit, vagy a szülei, és próbál úgy élni, ahogy a szülei elvárják tőle. Most a szülő szereti akkor is, hogyha nem teszi azt, amit a szülő elvár, de még jobban szereti. Van egy másik fajta szeretet. Az egyik szeretethez még jön egy másik szeretet, amikre azt mondja az Úr Jézus, hogy aki az Isten parancsolatait megteljesíti és beteljesíti, azt szereti az Isten. Az megtapasztalja az Isten szeretetének egy másik oldalát is. Amit nem tapasztalna meg akkor, hogyha nem lenne hűséges, nem lenne odaadó, nem lenne kitartó, nem cselekedni az Isten akaratát, nem állna az Úr szolgálatába. Van egy olyan szeretet az Istennek, amit tapasztalunk akkor, amikor tudjuk, hogy Isten gyermekei vagyunk. És van egy olyan szeretet, amikor tapasztalunk akkor, amikor halljuk a léleknek a hangját, jól van, jó és hű szolgál. Amikor szolgáltunk, amikor valakivel jót tettünk, amikor önfeláldozó lépéseket tettünk, akkor el is felejtjük, hogy elfáradtunk, el is felejtjük, hogy mennyibe került az nekünk, és érezzük az Isten szeretetének a sugárzását. Mert szeret bennünket az Isten. És azt mondja erre az Úr Jézus, hogy hát eljön az idő, akkor eljön majd az idő, amikor elmegyünk hozzá, elmegyünk az Atyához, és vele fogunk lakozni. Beszállásoljuk magunkat nála. Voltak olyan hívők, Pál apostol is egy volt ezek közül, aki egy ideig elment, vagy belátott a mennyei hajlékokba. Azt mondja, olyan dolgokat láttam, amit nem lehet elmondani, nem is szabad, és nem is lehet elmondani. De biztos Pál meghallotta azt a szót, akkor vissza. Még neked vissza kell menni. Nem csak, hogy elment, de vissza kellett jöjjön. És egyeseknek adatik a hívők közül, hogy valamit meglássanak abból. Szinte, mintha már ott lennének. Az atyánál, az atya házában. Hallják a zenét, és érzik a szeretetet, és látják a fényt, és látják a dicsőséget, és látják Jézust, és látják a megdicsülteket. És azt mondják nekik, még vissza kell menni. De az Úr Jézus azt mondja, hogy eljön egyszer az idő, amikor nem kell visszamenni. És azoknak is, akiknek soha nem volt ilyen élmény ebben a földi életben, elmegyünk, és ott fogunk lakni. Nem csak egy futó élményünk lesz a mennyország, hanem örökké ott leszünk a mennyei atyánál. Testvéreim, hogyan növekedhetnénk a szeretetben? Van ilyen vágy a szívedben, hogy szeresd jobban az Isten? Hogyan növekedhetnénk? Testvéreim, minden itt dobog, hogy mennyire szeretjük az Isten. És ebbe a szeretetbe minden hívőnek növekednie kell. Több kellene ebből. Többet szeretni, jobban szeretni az Istent. Többet megtapasztalni, többet adni, többet cselekedni. Hát hogyan növekedhetünk a szeretetben? Szemléljük az ő cselekedeteit és jellemét. Gyönyörködjünk az Istenbe. Ott van a kezünkben a Biblia, ott vannak a körülöttünk azok az események, történések, amiket Isten cselekszik az emberek életébe, és bizonyságot tesznek. Azért fontos a bizonyságtevés. Ugye mikor tegyünk bizonyságot? Amikor Isten valamit tesz az életünkbe, akkor az nem, mikor azt elmondjuk, az nem egy dicsekedés. Ugye hallottuk az előbb a kísértőnek a szavát. A legtöbb bizonyságtevőnek ezt fogja mondani, hogy mit dicsekedsz vele. Sokszor a gyülekezeteket meg kell győzni, a testvéreket meg kell győzni, jaj, nem mondok semmit. Mert nehogy dicsekedésnek vegyék. Lehet, hogy tudják ők, hogy mások hogyan viszonyulnak a bizonyságtételhez, de ezt a záróját most nem nyitjuk meg. Csak bátorítunk mindenkit arra, hogy mondja el, hogy mit cselekszik az Isten. És amikor látjuk, hogy milyen az Isten, mit tesz ő, milyen az Istennek a jelleme, hogy nem fizetett vissza, hogy nem bosszulta meg, hogy türelme hosszú, és szeretete nagy, és elveti a mi álnokságainkat, mint napkelet, napnyugattól. Mikor látjuk az Istent, és összehasonlítjuk ezt az ő kedvességét, az ő nagyságával, az ő dicsőségével, az ő erejével, az ő minden tudásával, akkor azt mondjuk, hogy hát mennyire szeret az Isten. Vegyük észre az irántunk való szeretetét is. Elmélkedtél azon, hogy mennyit, miért és hogyan szeret téged az Isten? Mennyit érdemelsz meg ebből a szeretetből? Végigvetted az Isten szeretet gesztusait, mert neki is van szeretet gesztusa, ahogy az előbb mondtam, hogy mi tegyünk Isten felé szeretet gesztusokat, mennyit tesz ő irányunkba? Nézni ezt, szemlélni. Észrevenni az irántunk való szeretetét. Méltatni kell az irántunk való kegyelmét és jó téteményeit. Legyünk vele, az ő közelébe, és akkor növekedni fog a szívünkben Istennek a szeretete. Szeressük az Isten. Hát ezt teszi bennünk a Szentlélek, és ha most mindjárt el fogunk csendesedni, fogod hallani a szívedben, a lelkedben, a Szentléleknek ezt az ösztönző munkáját, hatását, szavát az életedbe, hogy szeresd az Isten. Szeresd az Úr Jézus Krisztust. Az Úr Jézus mást is mond a Szentlélekről, mégpedig nyíltan azt mondja, hogy mikor eljön a Szentlélek, akkor nagy tanító mesterünké válik. És a tanítását kétféleképpen mondhatja. Vagy végezheti. Az emlékeztetés által és a tanítás által. Testvéreim, nem elméleti tanításról van szó. Jó lehet ugyancsak a Szentlélek munkája az is, amikor megértünk valamit az Isten igéből. De mikor a Szentlélek megértett velünk valamit Isten igéből, nem mind elméleti tanítást értett meg, hanem olyan valamit, ami az életünkkel kapcsolatos. És azt mondja, emlékeztet. Hát a tanítványokat emlékeztette arra, amit Jézus mondott. De minket is emlékeztethet olyan értelemben, hogy relevánssá, életté, életteljessé teszi számunkra az igének a szavait. Ez nem is annyira tudás, mint egy megvilágosodás. Gondoljunk csak az Emmausi tanítványokra. Az Úr Jézus emlékeztette őket, hogy mi van megírva. És akkor jött a Szentlélek az Úr Jézus Krisztus szavaihoz, és egyszer csak a tanítványok megértették. Most már értjük. Most már látjuk, hogy nem is olyan szomorú a helyzetünk. Most már nem is látjuk, hogy nem is kellene eljöjjünk Jeruzsálemből. Most már látjuk, hogy a halál nem tragédia, hanem Istennek egy csodálatos aktusa volt Jézus Krisztus által az emberiség számára. Most már értjük. Na, ilyen megvilágosodás, így emlékeztet bennünket a Szentlélek. Na most tapasztalod-e ezt, hogy így világosít meg a Szentlélek téged? Más szóval azt mondjuk, hogy van-e üzeneted az Istentől? Hányszor olyan gépies az igeolvasásom. Hányszor olyan gépies az imádkozásom. Hát az is jó, ha valaki gyötri magát és olvassa az igét, mert előbb-utóbb az Úr csak megszólal, de milyen jó lenne az, ha állandó tapasztalatunk lenne, hogy amikor megnyitjuk az igét, akkor emlékeztetne minket az Úr Jézus. Hozná ezt a világosságot, megmutatná nekünk, hogy ez hogyan alkalmazható az életemre. Megmutatná azt, hogy hogyan vezet ezáltal az ige által. Hogy az ige a mi életünk részévé váljon. És nem tapasztalod, nem látod a Szent Lelket. Csak azt látod, azt tapasztalod, hogy az elmédbe bejött egy világosság, hogy a szívedet megragadta valami, hogy az akaratodat ösztönzi valami egy irányba. Nem is valami, hanem valaki. A Szent Lélek. Aztán tanít. Én úgy gondoltam magamban, és ezt osztom meg a testvérekkel, hogy leleményessé tesz bennünket arra, hogy hogyan éljük meg a hívő életünket, és hogyan végezzük a missziót. Mert mire is tanítana bennünket a Szentlélek? Nem világi ismeretekre, hanem az üdvösség útjára tanít a Szentlélek. Isten értelmessé tette az embert, és azt mondta, hogy ismerjétek meg ezt a világot. És adta nekünk ezt a feladatot, közöttünk egyesek végzik, mert tudós emberek, hogy megismerjék ezt a világot, hogy kibogozzák a matematikának, meg a fizikának, meg más tudománynak a titkait. A Szentlélek nem matematikára és nem fizikára fog bennünket tanítani, arra a tudósok tanítanak. A Szentlélek arra tanít meg bennünket, ami a szent életre és a kegyességre való. Hogy éljünk, hogy bölcsek legyünk. Hogy számítsuk be Istent az életünkbe, hogy engedelmeskedjünk az ő vezetésének. Leleményessé tesz. Lehet, hogy nincsen arról szó, hogy na most pont egy milyen ige az, ami nekem kellene, de ad nekem ötletet, ad gondolatokat, ad sugalmakat, hogy hogyan éljünk, hogy mit mondjunk, hogy hogyan reagáljunk, hogy hogyan irányítsuk az életünket. Tanít bennünket Istennek a lelke. És lehet, akkor nem is vesszük észre, ha visszanézünk az úton, akkor látjuk, hogy ez csak Isten lelke lehet. Tanít bennünket. De ha ott van a bűn az életünkben, akkor nem tanít. Hogyha megszakad a kapcsolat. De mindjárt erről, de előbb szóljunk a békességről. Erről kevesebbet, mert a testvérem szólt a bevezető bizonyságtételbe, hogy a Szentlélek adja a békességet. Hát az Úr Jézus ígéri szó szerint, hogy én adom az én békességemet, de az Úr Jézus elment, és akkor marad nekünk, hogy a Szentlélek adja, mert a Szentlélek gyümölcse mi? A békesség. És a Szentlélek gyümölcse a szeretet. Mi a békesség? Nem a bajok hiánya, hanem a lelkünknek a jó állapota az Istennel. Az Istennel való kapcsolatunk. És azt mondja az Úr Jézus a békességről, hogy hagyja nekik, ugye a tanítványoknak hagyta, mert amikor bement húsvétkor, vagy feltámadáskor békesség néktek, adta az ő békességét neki. Nekünk már nem hagyja, hanem adja, mert elment már az Úr Jézus, és adja nekünk az ő békességét. Nem úgy adja, mint a világ, volt erről is szó, hogy a körülmények szabják meg a békességünket. És azt mondja az Úr Jézus, ezért ne nyugtalankodjék a ti szívetek, és ne féljen. Lehet valakinek ma erre a békességre van szüksége. Mert nyugtalankodik. Nyugtalankodik amiatt, amit mások tettek neki. A világ miatt, az események miatt. Aki nagyon belegondol abba, hogy milyen irányba megy a világ, annak van oka félni. Lehet nem is figyelünk már oda, hogy miket hallunk a hírekben. Mennyi háborúról van szó, mennyi feszültségről van szó. Már éltünk, 1945 óta békesség van, ilyen hosszú békesség még nem volt ezen a vidéken. És nem tudhatjuk, hogy mi lesz. De azt mondja az Úr Jézus nekünk, hogy ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Ha a hegyek a tengerbe ugranak is, ha nagy hatalmak összecsapnak, ha nagy gazdasági válság még jobban elmélyül, ha a társadalmi viszonyok még jobban elromlanak, ha bűnt még nagyobbra magasztalják, mint ahogy magasztalják most a mi világunkban, ne nyugtalankodjék a ti szívetek, és ne félj. Befejezésül, testvéreim, azt szeretném mondani, hogy engedjünk teret a Szentlélek munkájának az életünkbe. Hogy indítson bennünket szeretetre. Hogy tanítson bennünket. Hogy adjon nekünk békességet. Most akarja ezt elvégezni. Keressük a kapcsolatot vele. Csendesedjünk el. Összpontosítsunk az ígére, összpontosítsunk Istenre, az ő szent lelkére. És a Szentlélek cselekedni fog. Figyeljünk rá, amikor szól hozzánk. Ne vétkezzünk ellene. Ne éljünk bűnbe. Tegyük ki a bűnt az életünkből. Vessük el, forduljunk, fordítsunk hátat a bűnnek, a világiasságnak, az anyagiasságnak, az ambícióknak, a dicsekvésnek, az önzésnek, a szeretetlenségnek. És mindenféle gonoszságnak, ami elrontja közöttünk a kapcsolatot, forduljunk ezektől el. És engedjük, hogy a szeretet Istene töltsön be. Ne oltsuk meg a Szentlélek munkáját az életünkbe. Ne szomorítsuk meg. Hanem a vigasztaló Szentlélek munkája előtt. Nyissuk meg a szívünk ajtaját.
Thank you.
is hálások vagyunk azért, hogy a te szeretetettől semmi el nem zárhat minket. Köszönjük, hogy te annyira szerettél minket, hogy lehajoltál hozzánk, és megmentettél bennünket, előbb szerettél minket. Úr Jézus, taníts minket valóban szereti téged, és növekedni a szeretetben irántad és embertársaink iránt. És kérlek, hogy te add az igazi békességet szívünkbe, életünkbe, hogy ez ragyogjon belőlünk, és ezt tudjuk az emberek közé is vinni. Amen. Amen.